Magyarországra is vonatkozik. És ki tudja, az ő esetében még miféle más tényezők is közrejátszhattak. Tán összeveszett Rosennal, és a rajta esett sérelmet a sok évtizedes hűséges szolgálat miatt még fájóbbnak érezhette. Az öregedő háztartási alkalmazottak olykor rendkívüli módon megkeserednek. És Dobbs, mondhatjuk-e, hogy ő semmiképpen nem lehetett, csak azért, mert a családdal nem volt kapcsolata. A pénz nagy úr. Nem lehetetlen, hogy valamiképpen megkörnyékezték és megvásárolták. Egy dolog bizonyosnak tűnik, valamiféle üzenetnek vagy parancsnak kellett jönnie kívülről. Egyébként miért ez 5 hónapi bántatlanság? A társaság ügynökei nem ültek ölbetett kézzel, ez biztosra vehető. Csak még nem győzöttek meg minden kétséget kizáróan Rosen árulásáról, altatták az ügyet. De amikor gyanújuk 100%-ig igazolódott, a házon belül várakozó kémüknek elküldték az üzenetet, és az üzenet így szólt, megölni. Jaj, milyen mocskos dolog, borzongott meg Jane Haley-é. De hogy jött az üzenet? Ezt szerettem volna kideríteni. Csak így lett volna remény arra, hogy megoldjam a problémát. E 4 ember egyikét valamiképpen megkörnyékezték, vagy valahogy kapcsolatot tartottak vele. Azt tudtam, hogy amint a parancs megérkezett, a legkisebb halogatás nélkül azonnal végre kellett hajtani. Ez volt a Schwarzenhand jellegzetes módszere. Hozzáfogtam a vizsgálathoz mégpedig oly módon, ami feltehetőleg nevetségesen aprólékoskodónak tűnhet önöknek. Ki járt a házban aznap reggel? Senkit nem hagytam ki, itt van a lista. A zsebéből előhalászott egy borítékot, és kivett belőle egy papírlapot. A hentes, aki némi birkanyakat vitt nekik. Lenyomoztuk, mindent rendben lévőnek találtunk. A fűszeres segéd, aki egy csomag kukoricalisztet, 2 font cukrot, 1 font vajat és 1 font kávét vitt a házba. Őt is lenyomoztuk, semmi rendellenességet nem találtunk. A postás, aki Fräulein Rosennak 2 prospektust, Gertrudnak 1 helybéli levelet, Dr. Rosennak 3 levelet, egyiken külföldi bélyeg, Mr. Templetonnak pedig 2 levelet kézbesített. Az egyiket szintén külföldi bélyeggel. Sir Harry megállt, majd egy halom írást vett elő a borítékból. Gondolom, szeretnék saját szemükkel látni őket. Az érintettek személyesen adták át nekem a küldeményeket, illetve némelyiket a papírkosárból szedtük ki. Talán fölösleges is mondanom, szakértőink megvizsgálták valamennyit, nem találnak-e láthatatlan tintára vagy bármi egyébre utaló nyomokat. Ezügyben semmi említésre méltóval nem szolgálhatok. Mindenki Sir Harry köré gyűlt. A papírokat böngészték. Az egyik prospektus egy műkertésztől, a másik egy jeles londoni szörmekereskedőtől érkezett. Dr. Rosen 3 levele közül 2 szintén katalógus volt. Az egyikben virágmagvakat ajánlottak a környékről, a másikban írószereket egy londoni cég. A levél pedig így szólt. Kedves Rosenom, most szabadultam Helmut Spát gyógyintézetéből. Valamelyik nap összefutottam Albert Jacksonnal. Ő és Lester Perry épp most jöttek vissza Azamgardból. Őszintén szólva nem irigylem tőlük ezt az utat. Minél előbb szeretnék hírt hallani önről. Mint már mondtam, óvakodjon egy bizonyos embertől. Tudja, kire gondolok. Sajnálom, hogy nem ért velem egyet. Ez a levelecske mindazonáltal fontos lehet önnek. Üdvözlettel, Georgine. Mr. Templeton postája, folytatta Sir Harry, egyrészt ez a számla volt, a szabója küldte el neki, mint látják, másrészt egy levél, amelyet egy németországi barátjától kapott. A sétája közben sajnos összetépte. Végül itt van ez a levél Gertrude. Kedves Mrs. Schwartz, reméljük, számíthatunk magára a péntek esti összejövetelünkön. A tiszteletes úr is azt mondta, ő is reméli. Mindenki ott lesz, és nagyon örülne. A sonka recept nagyon jó volt, köszönöm szépen. Remélem levelem jó egészségben találja, és látjuk majd pénteken. Szeretettel, Emma Green. Ahogy olvasta a levelet, Dr. Lloyd elmosolyodott, Mrs. Bentry is. Azt hiszem, ez utóbbi levéllel nem sokat kell törődnünk, jegyezte meg a doktor. Magam is így gondoltam, felelte Sir Harry, de azért óvatosságból meggyőződtem róla, hogy ez a Mrs. Green meg az egyházközségi est ténylegesen létezik-e. Tudják, az ember soha nem lehet elég óvatos. A kedves Miss Marple is mindig ezt mondja, jegyezte meg Dr. Lloyd mosolyogva. Nagyon elmerült valamiben Miss Marple. Ha szabad kérdeznem, most épp mind gondolkodott el? Tudom, butasság fogott bele Miss Marple. Mindössze azon töprengek, vajon a doktor Rosennak szóló levélben a levelecske szót miért írták nagy ellel? Mrs. Bentley fölvette a levelet. Ez bizony tényleg így van írva. Jé? Igen, drágám, mondta Miss Marple. Azt hittem, maguknak is feltűnik. Ebből a levélből határozott figyelmeztetést lehet kiolvasni, jelentette ki Bentley ezredes. Ez volt a legelső dolog, amire felfigyeltem. Olyan dolgokat is észreveszek ám, amikre nem is gondolnának. Igen, határozott figyelmeztetést látok. Csak hát kinek szól? Van itt azért még egy különös momentum, mondta Sir Harry. Templeton elmondása szerint, amikor a reggelinért dr. Rosen kibontotta a levelet, odatolta neki, mondván, hogy fogalma sincs, ki ez a pasas. De hát nem is férfiról van szó, vetette közbe Jane Hillier. Az aláírás szerint egy bizonyos Georgina írta a levelet. Nehéz megmondani, férfi vagy nő, jegyezte meg dr. Lloyd. Lehet esetleg Georgie is, de az igaz, hogy inkább Georginának néz ki. Úgy látom viszont, hogy az írás mindenképpen férfi kéztől származik. Tudják, ez azért érdekes, tűnődött Bentley ezredes. Csak úgy arrébb tolja a levelet, és úgy csinál, mintha nem tudnák, ki írta. Közben nyilván valakinek az arcát akarta megfigyelni. De kiét? A lányét vagy a férfiét? Vagy a szakácsnőjét, tette hozzá Mrs. Bentley. Miért ne lehetett volna ő is a szobában? Talán épp akkor hozta be a reggelit. De egy dolgot sehogy se értek. Roppant furcsa. Homlokát ráncolva a levél fölé hajolt. Miss Marple közelebb húzódott hozzá, majd a lap egy pontjára bökött. Pusmogni kezdett. De a titkár miért tépte el a saját levelét? Kérdezte hirtelen Jane Hillier. Nekem úgy tűnik, ó, nem is tudom, nagyon különös, vajon miért írogattak neki Németországból? Persze azt mondja, hogy ő minden gyanú felütt áll. De Sir Harry nem mondott ilyet, hagyta abba hirtelen Miss Marple a titkos tanácskozást. Ő 4 gyanúsítottat említett. Ebből jól látszik, hogy Mr. Templeton is közéjük tartozik. Igazán van, Sir Harry? Vagy nincs? Hogyne, Miss Marple, egy dolgot mindenképpen megtanultam a saját káromon. Az ember soha nem mondhatja, hogy bárki is gyanú felül áll. Azt épp csak pár perce mondtam el, hogy hárman közülük miért lehetnek esetleg bűnösök, ha ez még oly valószínűtlennek tetszik is. Charles Templetonnal szemben a bűntényt követően nem alkalmaztam ugyanazt az eljárást, mint a többiekkel szemben. De végül mégiscsak sort kerítettem rá, épp azon szabályt követve, amiről az előbb tettem említést. És kénytelen voltam rádöbbenni a következőkre. Minden hadsereg, minden tengerészet, minden rendőrség soraiba beférkőzik egy bizonyos számú áruló, még ha ezt nem szívesen ismerjük is el. És Charles Templeton helyzetét is megvizsgáltam részlehajlás nélkül. Ugyanazon kérdéseket tettem fel magamnak, amelyeket Miss Hillier kérdezett az imént. Hogy lehet az, hogy egyes egyedül a házban pont ő nem képes előadni a levelet, amelyet kapott? Ráadásul egy olyan levelet, amelyre német bélyeget tettek. És egyáltalán miért írogatnak neki Németországból? Ezzel az utóbbi kérdéssel nem gondoltam én semmi rosszra, és fel is tettem neki. Nagyon egyszerűen megválaszolta. Az édesanyja húga német férfihoz ment feleségül. A levelet egy német unokatestvérétől kapta, egy lánytól. Most tehát megtudtam valamit, amiről korábban sejtelmem sem volt, hogy Charles Templetonnak német rokonai vannak. Ezáltal ő is felkerült a gyanúsítottak listájára, mégpedig azonnal. Bizonyára megértenek, ez a fiú a saját emberem, mindig kedveltem és megbíztam benne. De az igazságérzet és a pártatlan méltányosság nevében el kell ismernem, hogy valójában ő vezeti a listát. A lényeg azonban az, hogy nem tudom, és minden valószínűség szerint soha nem is fogom megtudni. Nem az az elsődleges kérdés itt, hogy meg tudjuk-e büntetni a gyilkost, ezerszer fontosabb dologról van szó. Egy tiszteletet érdemlő ember egész sorsa forog kockán, csak azért, mert gyanúba keveredett, és ugyanakkor egy gyanút lehetetlen semmibe venni. Miss Marple köhintett, és szeliden így szólt. Akkor, ha jól értem, Sir Harry, gyakorlatilag egyedül ez az ifjú Templeton az, akinek a sorsát ennyire a szívén viseli. Bizonyos értelemben igen, elméletileg mind a négyükért aggódnom kellene, de valójában nem ez a helyzet. Nézzük meg például Dobbs helyzetét. Az, hogy esetleg gyanakszom rá, nem fogja befolyásolni az életét. Hiszen egyetlen olyan ember sincs a faluban, akinek megfordult volna a fejében, hogy dr. Rosen halálát esetleg nem baleset okozta. Gertrudot kissé jobban érinti a dolog. Fräulein Rosen viselkedése például nyilván megváltozik az irányában. De vélhetőleg ennek nincs sok jelentősége az ő számára. Ami Greta Rosent illeti, nos, ezzel elérkeztünk a legkritikusabb ponthoz. Nagyon csinos lány, Charles Templeton pedig igazán jóképű fiatalember, és vagy 5 hónapon keresztül gyakorlatilag összezárva éltek. És ami elkerülhetetlen volt, az be is következett. Beleszerettek egymásba, még akkor is, ha kapcsolatuk nem jutott el odáig, hogy ezt szavakkal is egymás tudomására hozzák. És ekkor bekövetkezik a katasztrófa. 3 hónapja történt, hogy a visszavonulásom után 1 vagy 2 nappal Greta Rosen felkeresett. A házat már eladta, a nagybátyja ügyeit is elrendezte, és készült visszamenni Németországba. Bár tudta, hogy már nyugállományban vagyok, mégis eljött hozzám, mert szigorúan személyes ügyben akar találkozni velem. Egy darabig csak kerülgette a dolgot, de végül mégiscsak előhozakodott vele. Mi az én véleményem? Az a levél a német bélyeggel egyre csak azon rágta magát, amit Charles összetépett. Rendjén van ez. Ugye nincs vele semmi gond? Természetesen hitte, amit a férfi mondott, ó, de mégis, ha tudhatná, ha biztosan tudhatná. Értik, ugye? Ugyanaz az érzés, olyan jó lenne hinni, bízni, csak ne volna ott az a szörnyű lappangó kételj, amelyet az ember ugyan mindegyre elhesseget magától, mégse tud megszabadulni tőle. A legteljesebb őszintességgel beszéltem hozzá, és kértem, ő is tegye ugyanezt. Megkérdeztem tőle, úgy érzi, hogy gyengéd szálak kezdtek szövődni köztük. Azt hiszem, igen, felelte. Igen, biztosan tudom, olyan boldogok voltunk. Olyan örömben telt minden napunk. Tudtuk, mindketten tudtuk. Nem siettünk el semmit, bőven volt időnk. Egy nap majd azt fogja mondani, hogy szeret, és akkor majd én is megmondom neki, hogy szeretem. Ó, de hát gondolhatja. És most hirtelen minden megváltozott, mintha fal emelkedett volna kettőnk közé. Erőltetetten viselkedünk, ha találkozunk, nem tudjuk, mit is mondjunk egymásnak. Talán ugyanezt érzi ő is. Mindketten azt mondjuk magunknak, ó, ha biztos lehetnék benne. Ezért Sir Harry, könyörgök, mondja azt nekem, biztos lehet benne, bárki is ölte meg a nagybátyját, az nem Charles Templeton volt. Kérem, mondja ezt nekem, nagyon kérem, az Isten szerelmére, könyörgök önnek, mondja ezt nekem. És a francesen belé bődült el Sir Harry, és öklével hatalmasat csapott az asztalra. Nem tudtam, nem mondhattam ezt neki. Lassanként egyre messzebb kerülnek egymástól. Ez a két szép fiatal. A gyanú gonosz kísértetként közéjük áll, és nem tudnak megszabadulni tőle. Hátra anyatlott a székében, arca fáradtnak és szürkének látszott. Fejét csüggetten ingatta. És itt már nem lehet tenni semmit, ha csak... Megint felült a székében, és arcán kissé hamiskás mosoly futott végig. Ha csak Miss Marple nem tud segíteni nekünk. Ugye tud, Miss Marple? Az az érzésem, hogy az a levél talán mond valamit magának. Az, amelyikben arról az egyházközségi estről írna. Nem jutott ez valamit vagy valakit az eszébe, amitől hirtelen minden tökéletesen világos lesz? Nem tudna tenni valamit ezért a két szerencsétlen fiatalért, akik csak boldogok szeretnének lenni. Kérésében a hamiskás mosoly mögött komoly meggyőződés húzódott. Ennek a régi módi törékeny kis vénkisasszonynak a szellemi képességeit immár rendkívül nagyra tartotta. Ahogy átnézett rá a szobán, szemében olyasmi csillant meg, amit alkalmasint reménynek nevezhetünk. Miss Marple köhintett és végig simított a csipkéjén. Egy picit igen, Annie Pultnyra emlékeztet, ismerte el. A levél természetesen teljesen világos, nem csak nekem, de Mrs. Bentleynek is. De nem az, amelyikre ön gondol, hanem a másik. Ha az embert az élete annyira Londonhoz köti, Sir Harry, és így nem is kertészkedik, akkor persze nem csoda, ha nem veszi észre. He? Mi csodát nem veszi észre? Kérdezte Sir Harry. Mrs. Bentley előre nyúlt, és elvette egy katalógust, kinyitotta, és hangosan élvezettel olvasta. Helmut Spát, a legtisztább lilaszínű, csodásan szép virág, kivételesen hosszú és erős száron nevelve, vágott virágként és kertdíszítésre egyaránt kiváló. Feltűnően szép újdonság. Albert Jackson gyönyörűen formált, erőteljes, téglavörös színű krizantém típusú virág. Lester Perry, élénkpiros, igen dekoratív. Azamgár, ragyogó narancsszínű, mutatós kerti növény. Vágott virágként rendkívül tartós, levelecske. Nagy ellen, ne feledjük, mormolta Miss Marple. Levelecske rózsaszín és fehér árnyalatokban, nagyméretű, tökéletesen formált virág. Mrs. Bentley lecsapta a katalógust, és roppant hevesen azt mondta. Dáliák. És a kezdőbetűikből ez a szó áll össze. Halál, magyarázta Miss Marple. De hát ez a levél magának Dr. Rosennak jött, tiltakozott Sir Harry. Ez volt benne a ravasság, mondta Miss Marple. Ez meg a figyelmeztetés. Mit is kezdene Dr. Rosen egy olyan levéllel, amely egy ismeretlen személytől jön, tele ismeretlen nevekkel? Természetes, hogy odatolja a titkárának. Akkor hát ezek szerint... Ó, nem, kiáltott fel Miss Marple. Nem a titkár. Hát éppen ezt teszi olyan tökéletesen világossá, hogy nem a titkár volt. Ha ez lenne a helyzet, soha nem hagyta volna, hogy megtalálják ezt a levelet. És ugyanezért soha nem tépte volna össze a levelét azzal a német bélyeggel. Komolyan mondom, az ártatlansága, már engedelmet kérek, hogy így fejezem ki magam, csak úgy süt. Akkor meg kicsoda? Nos, ez csak nem biztosra vehető, már amennyire valami is biztos lehet ezen a világon. Volt még ott valaki más is a reggeliző asztalnál, s ez a hölgy az adott körülmények között teljesen érthető módon elvette és elolvasta a levelet. Hát így állunk. Emlékszik, a hölgy ugyanezzel a postával kapott egy kertészeti katalógust. Greta Rosen, mondta Sir Harry eltűnődve. De hát akkor a látogatása nálam... A férfiak soha nem látják át ezeket a dolgokat, jegyezte meg Miss Marple. És sajnos gyakran gondolják azt is, hogy mi korosabb hölgyek, hogy is mondjam, károgó varjak vagyunk. Mert úgy látjuk a dolgokat, ahogy... De azért gondoljuk csak meg, a saját neméről az ember sajnos meglehetősen sokat tud. Biztos vagyok benne, hogy szakadék húzódott köztük. A fiatalember hirtelen megmagyarázhatatlan iszonyodást érzett. Ösztönösen gyanakodni kezdett, és ezt nem is tudta leplezni. És meg vagyok győződve róla, hogy a lány önéltett látogatását a puszta rossz indulat vezette. Végül is ő elég nagy biztonságban érezhette magát, és nem restelte a fáradtságot, hogy a gyanút kifejezetten erre a szegény Mr. Templetonra terelje. A látogatása után ön Sir Harry már közel sem volt olyan biztos ebben a derék fiúban. Biztosan emlékszem, semmi olyat nem mondott, kezdte Sir Harry. A férfiak, ismételte meg Miss Marple csendesen. Soha nem látják át ezeket a dolgokat. És az a lány, Sir Harry dühösen kereste a szavakat. Hidegvérű gyilkosságot követett el, aztán meg épp bőrrel megúszta a dolgot. Ó, nem, Sir Harry, mondta Miss Marple. Szó sincs róla. Ezt mind a ketten tudjuk. Emlékezzen csak vissza, mit mondott épp ön nem sokkal ezelőtt. Nem, Greta Rosen nem kerüli el a büntetést. Először is fölöttébb kétes alakokkal lehet körülvéve. Zsaruló, rettegésszító emberekkel, olyan társakkal, akiktől semmi jóra nem számíthat. És az élete bizonyára szánalmas véget fog érni. Ahogy ön mondja, a bűnösökre nem érdemes sok szót vesztegetni. Az ártatlanokra kell figyelni, hogy Mr. Templeton, aki állítom, feleségül veszi majd azt a német unokatestvérét, összetépte a levelét, nos igen, ez gyanús, csak éppen egész más értelemben, mint ahogy mi egész este használjuk. Mint egy kicsit tartott volna attól, hogy ez a másik lány észreveszi, vagy elkéri, hogy megnézhesse. Igen, azt hiszem, valami kis románc bizonyára szövődött köztük. És aztán ott van Dobbs, bár, mint ahogy mondja, és magam is így gondolom, nem sokat számít neki a dolog. A 10 óra ilyen kívül alig, ha érdekli valami. És aztán az a szegény öreg Gertrude, aki eszembe juttatta Annie Pulteney-t. Szegény Annie Pulteney. 50 évi hűséges szolgálat után azzal vádolták meg, hogy elsikasztotta Miss Lamb végrendeletét. Bár bizonyítani persze semmit sem tudtak. Majd megszakadt ez a szegény hűséges szíve. És aztán, amikor már meghalt, az a papíros előkerült a teásdoboz titkos rekeszéből, ahová Miss Lamb maga dugta el, hogy biztos helyen legyen. De a drága jó Enin akkor ez már semmit sem segített. Aggódom is hát ezért a szegény német asszonyért. Ha az ember megöregszik, könnyen megkeseredik. Őt sokkal jobban sajnálom, mint Mr. Templetont, aki még fiatal és jóképű, és nyilván a nők kedvence. Ugye ír neki Sir Harry? Nem kell sok, épp csak annyi, hogy hadd tudja meg, az ártatlansága minden kétséget kizáróan igazolódott. A kedves öreg gazdáját megölték, ő pedig biztosan egyre csak szomorkodik, és úgy érzi, őt gyanúsítják. Ó, még rágondolni is rossz. Feltétlenül írok, Miss Marple, mondta Sir Harry. Elnézte ezt a kis öreg hölgyet. Tudja, azt hiszem, én már soha nem fogom igazán megismerni magát. Valahogy mindig másként nézi a dolgokat, mint ahogy számítom. Pedig nem hiszem, hogy bármi különlegessel tudnék szolgálni, felelte Miss Marple szerényen. Szinte alig teszem ki a lábam Szent Méri Mídből. És mégis, egy olyan esetet oldott meg most az imént is, amelyet nyugodtan nevezhetünk nemzetközi rejtélynek, folytatta Sir Harry. Mert megoldotta, ebben biztos vagyok. Miss Marple elpirult, aztán büszkélkedett egy kicsit. Ahhoz képest, ami az én időmben az átlag volt, igazán jó nevelést kaptam, azt hiszem. A nőéremmel volt egy német nevelőnünk, egy Fräulein. Nagyon érzelmes teremtés volt, megtanított minket a virágok nyelvére. Manapság ezt már csak hírből ismerik, de igazán elbűvölő tanulni való volt. A sárga tulipán például reménytelen szerelmet jelent. Az őszi rózsa meg azt, hogy a féltékenységtől itt halok meg magácska lábainál. Azt a levelet Georgin néven írták alá, ami úgy emlékszem németül Dáliát jelent. Ez pedig az egész dolgot tökéletesen megvilágította. Bárcsak eszembe jutnám, mi a Dália jelentése, de fájdalom sehogy se ugrik be. A memóriám sajnos már nem a régi. De ugye nem halál? Nem, persze, hogy nem. Ez azért szörnyű, nem, hogy mennyi nyomorúság van a világban. Bizony, sóhajtott Mrs. Bentley. Milyen szerencse, az embernek vannak virágai és barátai. Hallották, ugye, minket csak a második helyre tett, jegyezte meg Dr. Lloyd. Régebben egy férfi minden este lila orhideát küldött be nekem a színházba, szólalt meg Jane álmodozva. Esedezem a kegyeiért, ezt jelenti, vágta rá Miss Marple fürgén. Sir Harry sajátságos kis köhintést hallatott, és elfordította a fejét. Miss Marple hirtelen felkiáltott. Eszembe jutott. A Dália árulást és megtévesztést jelent. Hát ez bámulatos, mondta Sir Harry. Valami bámulatos. És sóhajtott egyet. 10. fejezet. Karácsonyi tragédia. Panasszal kívánok élni, jelentette be Sir Harry Clittering. Jó indulatú hunyorítással körültekintett az egybegyült társaságon. Bentley ezredes előre nyújtott lábbal üldögélt, és szemét morcosan a kandalló párkányra függesztette, mintha a kiváló alkalmatosság függelemsértő katona módjára helyén viselkedne valamely díszszemlém. Derék felesége titkon egy nemrég érkezett virághagyma katalógust böngészett, Dr. Lloyd őszinte csodálattal Jane Hilliet mustrálgatta, maga a gyönyörű ifjú színésznő pedig elmélyülten szemlélte rózsaszínre festett körmeit. Csak Miss Marple, az öregecske vénkisasszony ült nyársat nyelve, és kissé fakult ibolyakék szemével viszonozta Sir Harry hunyorítását. Panasszal? Kérdezte. Nagyon is súlyossal. Hatan vagyunk. Ha nem csalódom, mindkét nem, három-három képviselője ül körünkben, és igenis tiltakozom az eltiport férfinem nevében. Ma este eddig három történetet hallhattunk. A három férfi előadásában. Bátorkodom megjegyezni, miszerint úgy volna méltányos, hogy a hölgyek is illő részt vállaljanak estünk programjában. Ó, kapta fel a fejét Mrs. Bentley méltatlankodva. Igenis, hogy részt vállalunk. Mindvégig a lehető legnagyobb figyelemmel hallgattuk az urakat. A helyes női magatartást gyakoroltuk, nem kívántuk előtérbe tolni magunkat. Jaj, de jó kifogás, morgolódott Sir Harry. Engedelmével azonban nem tudom elfogadni. Amellett pedig az ezer egy éjszaka kiváló ellenpéldájával szolgál. Szóval csak rajta, Scheherezádé. Mármint, hogy én? Kérdezte Mrs. Bentley. Elképzelni sem tudom, miről mesélhetnék. Soha nem volt dolgom véres rejtelmekkel. Szó sincs arról, hogy feltétlenül vérben kellene gázolnunk, felelte Sir Harry. Abban pedig egészen biztos vagyok, hogy legalább az egyiküknek van valami kedvenc rejtelmes esete. Halljuk akkor magát, Miss Marple. Meséljen valamit, mondjuk a tanítóné titokzatos találkája, vagy a bábaasszony bajós balesete címmel. Ne ábrándítson ki Szent Méri Mídből. Miss Marple megrázta a fejét. Nem szolgálhatok semmi olyasmivel, ami érdekelni önt, Sir Harry. A magunk is rejtelmei azért persze megvannak. Ott volt például az a fél kiló prézli, amelynek oly fölfoghatatlanul nyoma veszett. Ez azonban nem érdekelni önöket, mert hiszen annyira jelentéktelen esett, mindazonáltal meglehetős fényt vett az emberi természetre. Maga megtanított engem arra, hogy rajongjak az emberi természetért, mondta Sir Harry ünnepélyesen. És kegyed, Miss Haley-é, érdeklődött Bentley ezredes. Kegyednek bizonyára számtalan érdekes élmény adódik az életében. Úgy ámtoldotta meg Dr. Lloyd. Nekem? Kérdezett vissza Jane. Úgy értsem, azt akarják, meséljek valamiről, ami velem esett meg? Vagy valamelyik barátjával, könnyítette a feladatot Sir Harry. Ó, sóhajtott Jane bátortalanul. Nem hiszem, hogy valaha is történt volna velem bármi, mármint ilyesféle dolog. Persze nem mondom, néha akad pár szál virág meg egy-két különös üzenet, de hát ezek csak amolyan játékok. Tudják, milyenek a férfiak. Nem hiszem, tényleg. És gondolataiba feledkezve elhallgatott. Már látom, nem marad más hátra, mint hogy meghallgassuk a ma hőskölteményt a Prézliről, mondta Sir Harry. No, hát akkor rajta, Miss Marple. Maga mindig olyan örömét leli abban, hogy csúfolódjon velem, Sir Harry. A Prézli persze csak szamárság, de most, hogy jobban belegondolok, tényleg eszembe jut egy eset. Valójában nem is jó, hogy ennek nevezem, mert hiszen sokkal inkább tragédia volt, sem mint egyszerű eset. Bizonyos szempontból eléggé belekeveredtem. Azt azonban, amit tettem, mondhatom, soha nem bántam meg. Nem egy pillanatra sem, de nem Szent Méri miétben történt. Ez komolyan elkedvetlenít, kesergett Sir Harry, de igyekszem erőt venni csüggedésemen. Tudtam, hogy számíthatunk magára. Azzal kényelmesen elhelyezkedett és várta a fejleményeket. Miss Marple enyhén elpirult. Remélem, rendesen el tudom mondani, kezdte aggodalmaskodva. Félek, hajlamos vagyok a csapongásra, az ember egyszer csak eltér a tájtól, és észre sem veszi, hogy már másról beszél. Aztán az is olyan nehéz, hogy minden tény szép sorban a maga helyére kerüljön. Ígérjek meg, hogy elnézőek lesznek velem, ha rosszul mondom el. Olyan nagyon régen történt már. Amint mondom, a históriához nincs köze Szent Méri Meadnek, annál inkább a hidropátiának. Azaz a vízi repülőgép, ugye? Kérdezte Jane kerekre nyílt szemmel. Te nem ismerheted az ilyesmit, drágám, mondta Mrs. Bentley, és elmagyarázta, hogy miről van szó. A férje még hozzátette a magáét. Ez a vízgyógyászat szörnyűséges dolog, egyszerűen rémes. Az ember kora reggel felkel és issza azt az iszapszerű vizet. Ráadásul egy csomó öregasszony üldögél körben, és mindenféle komisz pletykákon csámcsog. Jézusom, ha csak rá gondolok. Olyan már Arthur, szólt közbe a felesége szeliden. Ne felejtsd el, milyen jót tett neked. Csak az a csomó sutyorgó vénasszony, nyögdícselt Bentley ezredes. Ez úgy gondolom, tényleg így van, mondta Miss Marple. Én magam... Jaj, drága Miss Marple, kiáltott fel rémülten az ezredes. Ugye nem gondolja, hogy én ezt magára értett? Miss Marple egy fejmozdulattal belé folytotta a szót, arca kipirult. De hát ez csak ugyanígy van, Bentley ezredes. Mindazonáltal most inkább belekezdenék a történetbe. Csak előbb hadd szedjem össze egy kicsit a gondolataimat. Igen, pletykálkodás, ahogy ön mondja, igen, hát abból tényleg van bőven. Az emberek nem szívelik az ilyesmit, főleg a fiatalok nem. Az unokaöcsém, aki író, igazán okos gondolatai vannak, azt hiszem, rendkívül csípős megjegyzésekkel illeti azt a jelenséget, hogy az emberekre bármiféle bizonyíték nélkül kígyót békát kiáltanak, és hogy milyen gonosz dolog az ilyesmi, meg minden. Én viszont azt mondom, hogy ezek a fiatalok jobban tennék, ha előbb gondolkoznának egy kicsit. Egész egyszerűen figyelmen kívül hagyják a tényeket. A lényeg ugyanis nem más, mint hogy ez a csámcsogás, ahogy méltóztatott nevezni, nagyon is gyakran igaz. És azt hiszem, hogyha, amint mondom, alaposabban megvizsgálnák a tényeket, azt találnák, hogy 10 esetből 9-szer igenis igaz. Ez az, ami ebben úgy bosszantja az embereket. Egy ihletett pillanat vetette közbe Sir Harry. Nem, egyáltalán nem, a legkevésbé sem. Mindössze gyakorlat és tapasztalat kérdése az egész. Úgy mondják, hogy ha egy egyiptológusnak valaki megmutatja egy olyan kis figura galacsinhajtó bogárnak az ábrázolását, akkor a kinézetéből meg a tapintásából pontosan meg tudja állapítani az időszámításunk előtti hányadik századból való, de azt is, ha csak hamisítvány. De az állítását nem tudja mindig észérvekkel igazolni, egyszerűen csak tudja. Azzal telt az élete, hogy ilyen dolgokkal foglalkozott. És ez az, amit éppenséggel én is mondani szeretnék. Rosszul magyarázok, tudom. Azoknak, akiket az unokaöcsém felesleges nőknek nevez, rengeteg idejük van, és érdeklődésük általában az emberekre irányul. Ezért aztán bizonyára önök is belátják, szép lassan szakértővé válnak, hogy úgy mondjam. A mai fiatalok ugyanakkor fesztelenül beszélnek olyan dolgokról, amelyekre az én fiatalkoromban még csak gondolni is alig mertünk. Másrészt azonban lélekben borzasztó ártatlanok. Mindenkinek mindent elhisznek, és ha az ember megpróbálja figyelmeztetni őket, akár csak a legóvatosabb formában is, rögtön azt vágják a fejéhez, hogy begyepesedett vénszamár. És az agya helyén keltészta van. De hát végül is vetette közbe Sir Harry, mi a baj a keltésztával? Na hát ez az, csapott le mohon Miss Marple. Az egyik leggyakoribb dolog minden háztartásban, az igaz persze, hogy nem különösebben romantikus dolog. Itt most be kell vallanom, hogy mint mindenki másnak, nekem is vannak érzéseim és megérzéseim. És olykor egy-egy meggondolatlan megjegyzéssel bizony nagyon durván megbántottak. Tudom, hogy a férfiakat nem érdeklik a háztartási ügyek, de most azért mégiscsak említést kell tennem egy régebbi cselédlányomról, Etherről. Igazán csinos kis teremtés, és minden dologban roppant szolgálatkész. De ahogy megláttam, rögtön tudtam, hogy ugyanaz a típus, mint Annie Webb, vagy a szegény Mrs. Bruitt cselédlánya. Ha alkalom kínálkozott az enyém és a tiéd között, nem tudott különbséget tenni. Egy hónap után aztán ki is adtam az útját, de azért adtam vele írásos ajánlólevelet, hogy becsületes rendes lány, négy szem közt viszont figyelmeztettem az öreg Mrs. Edwardsot, nehogy eszébe jusson fölvenni. Az unokaöcsém Raymond meg iszonyú haragra gerjedt, és azt mondta, ő még ilyen gonoszságot életében nem látott. Igen, ahogy mondom, gonoszságot. Ettől aztán Lady Ashtonhoz szegődött, akit nem éreztem kötelességemnek figyelmeztetni, és ugyan mi történt? Az alsó neműjéről az összes csipkét levágta, elvett